Szivere János vajdasági költő, az Új Szimpózium folyóirat egykori főszerkesztője, 1990-ben hunyt el, és az ő tiszteletére alapított díj, a Szivere János díj március 26-án Fenyvesi Orsolya költőhöz került, akit most üdvözlök itt a stúdióban. Szervusz, Orsolya!
Szia, sziasztok!
Köszönöm, hogy megtisztelsz bennünket. Egyrészt gratulálok a díjhoz. Az indoklásban az áll, hogy a költő, meseíró és műfordító Fenyvesi Orsolya kitartóan járja az autonóm költészet útját. Erről egy kicsit mesélsz nekünk, hogy mit jelent autonóm költésznek, vagy autonóm költészetet folytatni, autonóm költőnek lenni,
igen.
És te annak érzed-e, vagy te ezt így elfogadtad-e? Azt mondod, oké, hát igazatok van, autonóm költő vagyok, ezt mondja egyáltalán magára valaki?
Tudom, aki a laudációt írta, Orcsik Roland, pontosan tudom, hogy mire célhoz ezzel, arra a fajta önfejűségre, vagy inkább a kívülállóságomra, ami a kezdetektől eléggé meghatároz, és amiért szokás, vagy nagyon szeretni, vagy nagyon elutasítani, amit csinálok, de én csak nem hagyom abba. Később a
külvilág az nem, a külvilág az nem befolyásol semmilyen irányba.
Egyébként a magánéletben nagyon megfeleléskényszeres vagyok, de a költészetben nem. Tehát ott van egy ilyen, nem tudom honnan jövő, de megingathatatlan hitem abban, hogy amerre jövök, vagy ahonnan ezek jönnek, és amit csinálok vele, az autonóm.
Autonóm is eleje van.
Az megáll, igen, a lábán, és az hiteles, vagy hogy mondjam. Tehát sőt, azzal kapcsolatban nincsenek kétségeim, miközben a magánéletben egy állandó visszaigazolás kereső, egyébként túlérzékeny művészalkat vagyok. Aha. Ugyanakkor nem tudtak az ilyen kritikák, akár a rossz kritikák nagyon megdobni, vagy elterelni. A jók sem.
Az mondjuk jó.
A dicsérettel meg pláne nem tudok mit kezdeni, úgyhogy szerintem itt Orcsik Roland ebben a laudációban erre utalt vissza. Ő volt az legelső kötetemnek a szerkesztője, és egyébként ő már előre érezte valahol, hogy ez lesz, és előre fel is készített, hogy figyelj, amit csinálsz, azt vagy nagyon szeretni fogják, vagy nagyon utálni fogják, és ez jó, mert ez azt jelenti, hogy saját hangod van. Mm. És akkor ebben próbálom mindig belehergelni magamat, amikor innen-onnan visszapattanok.
Adjunk már egy ízelítőt a drága hallgatóknak. Az Ébredés című vers így kezdődik. Ahogy puhán lélegeztél, életed tágult, egyre melkasod ringatott, olyan torzulások emlékévé vált a tér, amit a minket megtartó szoba. A szabad vers, az valami ilyesmi?
Igen. Most egyébként például ilyen prózai verseket is írok, szóval nem hiszem, vagy nem gondolom azt, hogy a versnek formája van, sőt azt is gondolom, hogy vannak költők, akik nem írnak semmit. Tehát, hogy a költőnek lenni is inkább egy ilyen létezésmód, mint maga a munka. És lehet, hogy vannak közöttünk költők, akik soha egy sort nem vetettek a papírra.
Hú, de érdekes perspektívában helyezted most a költészetet.
Igen, számomra ez inkább egy ilyen egy létezésmód, hogy ahogyan megélem a dolgokat. Én nem is gondolom azt, hogy nekem mondjuk az íráshoz lenne tehetségem, hanem ami ez talán tehetségem van, az egyfajta ilyen emelkedett, vagy lelkesültségre való hajlam.
Ez inkább az írás esztétikája, ami a fontos?
Nem, hanem az ahonnan ez jön, azok az ilyen talán varázslatosnak hihető erők, ahonnan ez felszabadul. Azért csinálom, hogy ezeket megtapasztalja. Hmm. Vagy egyfajta ilyen mélyebb átérzésből. Vannak írók, akik nagyon jól tudnak írni, és akiknek tényleg a nyelvnek a zsonglőrei. Én nem ez a tradíció vagyok, hanem inkább az ilyen sámán költők során gazdagíthatom, akik tehát inkább a nagy egyetemes együttérzés és az ebből fakadó komédia és tragédia egyaránt, ami úgy meghatároz, és akkor ezekből dolgozom. Tehát nem, sosem azt gondoltam, hogy nekem az íráshoz, magához van tehetségem. Az érzéshez biztosan, abban elég profi vagyok.
És mindig önironikusan elleveted magad. Szóval nagyon érzékelhető az önirónia az írásaidon is, meg azon is, ahogyan most reagálsz saját magadra.
Én ezt szeretem egyébként, amíg tudok magamon nevetni, addig nagy baj nem lehet. Hát bennem ez megfér, a világ összeomlás, és aztán pedig a jót rögök azon, hogy már megint mit képzeltem magamról. Ez egyfajta ilyen túlélési ösztönnek a működtetése szerintem. Családi példák is lebegnek előttem. Valószínűleg jött ez több helyről, de Igen, tehát, hogy egyszerre látni. Meg a másik tapasztalat, hogy minden igaz, és mindennek az ellenkezője is igaz, tudod? Hogy egyszer csak rájössz, hogy így nincsen egy igazság francba, pedig így bíztál benne, hogy legalább egy dologgal kapcsolatban
kapaszkodhatok.
De nem, mert minden igaz, és mindennek az ellenkezője is igaz, és bele tudsz halni egy nagy érzésbe, aztán 5 perccel később rájössz, hogy teljesen nevetséges voltál.
Erre jó egyébként a költészet, de ezen felül te gyermekirodalmat fordítasz, mi több most írod első regényedet.
Talán fog megjelenni, igen. Sőt, már a másodikat írnám, hogyha lenne a gyerekem mellett idő.
Hány éves?
6 éves a kislányom, és akkor most már újabban bevezettük, hogy szólok neki, hogy mondtam neki, hogy figyelj, 6 éves korodig én altattalak, itt voltam 2 órán keresztül, ez most itt véget ér, anyának írnia kell.
Éles váltás. Megértette?
Puszi, és ott írok tőled 1 méterre, hallhatod, hogy a laptopon kopogok, és most már eltelt azóta pár hét, és most mondta is már tegnap, hogy most nem írsz, hogy így miért nem hallom.
Egyébként lehet, hogy attól alszik el, nem? Tehát, hogy átáll, vagy ez egy új szokás lesz, hogy mitől alszik el.
Jó lenne.
A klaviatúra kopogásától simán elaludhat. Egyébként a kézzelíráshoz mi a viszonyod?
Hát elég rossz, olvashatatlan a kézírásom saját magam számára is.
Ja, még ne magad számára is, mert azt akartam mondani, hogy tök miért, hogy valaki ki tudja olvasni, igazából maga az írás élménye lesz más azzal, hogy kézzel írsz, és nem a klaviatúrát.
Igen, ezt mondják is, hogy nagyon próbálkoztam is, és időről időre kapok ilyen gyönyörű jegyzet füzeteket, tudod, és akkor mindig félreteszem, hogy na ebbe valami nagyon fontosat fogok írni, aha, és aztán rájövök, hogy ez nekem nem kényelmes, és tök érdekes, hogy a kézzel íráshoz ilyen romantikus képzetek kötődnek, és nekem meg sokkal inkább az, ahogyan a kurzor ott villog a képernyőn, tehát
neked ahhoz köthető
valahogy,
romantikus
érzet?
Valahogy,
mert nekünk volt például otthon Commodore 64-ünk már abban imádtam így begépelni dolgokat, vagy a nagypapámnak az írógépével, aztán később, amikor így Windows 95 és társai, tehát az, hogy így beírok szöveget, és akkor az ott így megjelenik, nekem ez az írás, tehát hogy én engem az nem, amikor például próbálok kézzel verset írni, az abban olyan kellemetlenül érzem magam. Amikor azt látom, hogy ott a kurzor villog a fehér Word képernyőn, akkor beindulnak a gondolatok.
Tapintható a különbség, hogyha kiadnak, nem tudom, 20 versedet egy kötetben, és abból 15-öt gépelve, 5-öt kézzel írva írtál, érzi a különbséget az olvasó?
Nem, biztos nem. Egyébként az, amit le tudok írni kézzel, azok a versek biztosan nagyon egyben vannak, mert azokat tényleg úgy egy az egy. Van pár, nagyon tényleg 1, 2, 3 ilyen versem, amit leírtam egy füzetbe, és kapásból leírtam úgy, ahogy van. A másik esetében ugye ott inkább egy ilyen kotlás. Ilyen kotlás zajlik, amiben visszamegyek, kitörlöm, átírom, és ugye követhetetlen, hogy ennek hány verziója volt. Én mindig egy ülésben írok meg egy szöveget, de azért az más, mint amikor kézzel. És, mert akkor van bennem egy ilyen kényszer, hogy ez jól nézzen ki a papíron, meg akkor most hol kezdem el, hova teszem a követ.
Itt jön az esztétizálás.
Az esztétizálás, igen, és az akkor így megakaszt. Jó, az a Kalibri 11-es font.
Azt mondtad beszélgetésünk előtt, hogy a MOL közösségével nagyon kettős a kapcsolatod, nagyon ambivalens. Van, aki szeret, van, aki nem szeret. Ezt az előbb megbeszéltük, hogy egy költő az, hát igen, az a jó, hogyha megosztó.
Ezt mondták nekem.
Neked is ezt mondták. De hogy ezt hogy éled meg egyébként a MOL-nál, ez hogyan csapódik le? Aki verset olvas, az épp úgy lehet kritikus, feltételezem, mint aki YouTube videót néz, de azt is feltételezem, és látom is, hogy más azért a stílus. Itt jobban fáj egy negatív komment, mint
nem,
hogyha mondjuk nem, egy YouTube videóra kapnád?
Nem, mert most arra már ezeket így nagyjából helyre raktam magamban, és az se nagyon üt meg, hogyha mondjuk olyas valaki, akiről tudom, hogy olvas, és szerkesztő, és ő nem tud velem mit kezdeni, tehát hogy valahogy már kifejlesztettem egy ilyen nagyon, tehát elfogadom azt, hogy sokan sokfélék vagyunk. Ahhoz képest, hogy 13 évesen mondjuk széttéptem, meg elégettem az írásaimat, amivel kapcsolatban apámnak, mint olyan egy jóindulatú szerkesztői megjegyzése volt. Ezek után én rituálisan megsemmisítettem őket. Most ehhez képest most már azért tényleg ott tartok, hogy azt is értem, hogyha valaki ehhez nem tud kapcsolódni. Sokféle költészet van, lehet, hogy ő másban látja magát tükröződni, vagy egyébként szerintem sok, tehát hogy már alapból az problémás, hogy nem tanulnak verset olvasni igazán a a gyerekek, meg felnőttek, vagy ennek nincs egy olyan hagyománya.
Hogy lehet jól tanulni verset olvasni?
Hát meg kell tanulni szabadon verset olvasni, de az, ami már itt tanítva van, az már ugye alapból rossz.
De miért az mi az? Fajta, azt
hát az, amit gondolt a költő, meg ezek az elemzések.
Ez van még?
Szerintem nagyon is van, igen. És egyébként írok egy ilyen eszésorozatot az 1749.hu-ra, ahol mindig egy-egy már létező vers kapcsán osztom meg így szintén nagyon személyesen, hogy így most a közvetlen gondolataimat és érzéseimet, és ott én többször foglalkoztam, hogy például nekem milyen sokat jelentettek olyan szövegek, amikor elkezdtem angolul tanulni, mondjuk Szilvia Plát versei, a felét nem értettem a szavaknak, azok az agyam valahogy így behelyettesítette ezeket, tehát ott volt az, ahol én betörtem a szövegbe, és magamévá tettem. Tehát, hogy amit én írok, az nekem is egy ilyen eszköz arra, hogy mondjuk saját magammal párbeszédbe lépjek, de én soha nem azt várom az olvasótól, hogy ő engem szeressen, vagy jobban ismerjen, hanem hogy azzal kezdjen valamit, ami esetleg ezt, amit benne ez megidéz. És nagyon nem ezt tanítják, meg egyáltalán, tehát ez ilyen merev irodalomoktatás, meg ezek az elemzések, meg nekem volt sokáig ilyen lázadó tervem, hogy már pedig én csinálni fogok óvisoknak és kisiskolásoknak egy ilyen programsorozatot, ahol majd így üvöltve asszociálunk szabadon, meg közben így trappolunk, meg sámántáncot járunk. Hát egy pár éve, amikor a gyerekem is egy óvodás volt, akkor kitáltam, hogy ez milyen szuper lenne, írtam is egy tervet, elküldtem pár helyre, ahonnan nem válaszoltak, vagy szóltak, hogy nem tudom, most éve nincsen rám forrás, vagy olyat valami hasonló, lehangoló, kevésbé forradalmi válasz.
Bocs, nem tudok adni, bocs, nincs nálam, ne haragudj. Tehát azon a lerázás.
Hát igen, akkor ember így belelkesül, és akkor így kérem, kapcsolja ki, ilyen válaszok jönnek, de én ezt úgy képzelem, igen, hogy ehhez a fajta ilyen őserő, ez ahogy például én mondjuk 30 éves kor, amíg úgy voltam vele, hogy hát én nem tudok rajzolni, én inkább nem veszek a kezembe ceruzán, és amikor a gyerekem elkezdett a zsírkrétákkal szórakozni, akkor leültem mellé, fogtam a kezembe egy zsírkrétát, és mint az őrült elkezdtem vele satírozni, és olyan jó érzés volt. Aha. És akkor rájöttem, hogy nekem nem kell tudnom rajzolni. És akkor elkezdtünk ilyen absztrakt festményeket csinálni, amiket ő Orsi Fröccsénéseinek nevezette. De pokoli jó érzés volt, és azt gondolom, hogy ugyanígy lehetne a szavakkal megtanulni bánni már a gyerekeknek. Tehát ez nem ott, hogy most Petőfi Sándor, és akkor a történelmi háttér, és akkor ez milyen ütemhangsúlyos versel, és hol vannak a rímek, tehát hogy nem ez az ilyen matekos szemlélettel, meg, hanem ezzel a szabadsággal kéne valahol indítani.
De azt el tudod például képzelni, hogy az irodalomterápiában valahol helyet foglal a te költészeted?
Igen, és azt hiszem, hogy már foglalt is, hogy már szerepeltem antológiákban, mert a legutóbbi verses kötetem a Mindig kezdetben az ezt az anyává válás témát is körüljárja, meg az teremtés, írás ezekkel kapcsolatban hoz mozgásba képeket, történeteket, és láttad, hogy ez szerepelt már tananyagban. Úgyhogy igen, de ott sem arról fognak beszélni, hogy én ki vagyok, és miért csinálom ezt.
Fontos az, hogy te ki vagy?
Nem, egyáltalán nem.
Ebben a történetben?
Nem, meg egyébként amúgy sem. Ez például valamint az anyaságnak köszönhetek, hogy olyan jó tett, hogy rájöttem, hogy nem vagyok annyira fontos.
ez pont az anyaság hozta el.
Igen. Nem, egy kicsit rádobott, igen.
Aha.
Tehát az egónak a leépítésében így szerintem ez nagyon szuper tapasztalat, és fájdalmas, de akkor az ember átmegy rajta, és hirtelen sokkal könnyebb lesz létezni.
Egyébként ebben egyetértek, és a mostani regényed, ami most fog megjelenni, abban erről például van szó? Tehát azt bele tudtad valahogy, mert hogy körülbelül egy időben történhetett a regény írása, és az erre való rádöbbenés.
Ha
jól számolom.
Sőt, a regényt azt úgy írtam, az első alkalom akkor, amikor a volt férjem a gyereket leszette rólam, úgymond, és elvitte pár órára, akkor szakadtak fel ezek a fejezetek ilyen elemi erővel, de azok inkább régebbi történetek. A regényem a Minotaurosz és én címmel fog megjelenni az Ampersand kiadónál hamarosan. És az inkább az én felnövés sztorim, vagy árszpoétikám, egy nagyon furcsa történet, egy Orsi nevű kislányról szól, aki egy minotauroszt kap házi állatgyanánt a szüleitől. Ez az egész történet egy ilyen disztópikus jövőben, vagy utopisztikus, kinek mi, jövőben játszódik, ahol már minden lehetséges, és ebben a minden lehetséges hangulatban kell valahogy felnőni ennek a kislánynak, akinek költő az anyja, és egy csomó rétegen bejön egyébként ez a fajta ilyen fokozott valóságérzékelés, de sokkal inkább egy helyenként szürreális, helyenként nagyon vicces, őrült sztori ezen az utókor nevű helyen.
Érdekes, hogy ebben is érzem a kereteket. A költészetedben azt mondtad, hogy abban leginkább szabad vagy, és abban nincsenek olyan keretek. De hogyha visszaugrok egy nagyon picit a beszélgetésünk elejére, ugye az, hogy te gyermekirodalmat és lírát fordítasz, az például hoz egy olyan keretet, amit viszont már elkerülhetsz a költészetben, vagy ez esetben a szépirodalomban?
Nincs, nem, tehát nem akarok szándékosan furcsát, vagy különöset írni, úgyhogy hogy szerintem én nem valamitől elrugaszkodok, hanem a kezdetektől van egy ilyen, úgy gondolom, hogy egy hangom, és azt próbálom tovább fejleszteni, tovább vinni. Tehát, hogy valahogy képessé válni egy tényleg fokozottabb érzékelés. Meg azt gondolom, hogy egyébként a költészet az képes lenne kifejleszteni az ember agyában olyan készségeket, hogy például mondjuk két összedemillió dolog között, amikor így felszikráznak a neuronok, tehát akár egy hasonlat vagy metafora révén, tehát hogy segít egyfajta ilyen fokozott módon gondolkodni. És ebben törekszem új kihívásokra, vagy törekedtem, most a történetmesélés izgat jobban, de nem nincs bennem egy ilyen düh, hogy valamit meghaladjak, vagy valami ellenében mozogjak. Sajnos kicsit magamba zártan mozgok, tehát nem, az ilyen közéletiség például nem jellemző rám, vagy a társadalom rajz, vagy Én az ilyen valahogy így belül tapogatózom.
Aha.
Hát meg az elmúlt évszázadok felé, meg az eljövendő évezredek
felé. Akkor már rá se kérdezek a társadalom kritikára, meg arra, hogy ami zajlik körülöttünk, az hogyan hat rád.
Elég rosszul, én szemellenzősen élek.
Majd befele fordulsz. Na jó van. A Sziveri János díj kapcsán beszélgettünk, nyilván ez adja az apropót, azért kitértünk nagyon sok mindenre, még egyszer gratulálok a díjhoz.
Köszönöm szépen.
És nagyon köszönöm, hogy itt jártál ma nálunk.
Köszönöm a meghívást, és köszönöm a hallgatóknak is a figyelmet.
Fenyvesi Orsolya költővel beszélgettünk, hamarosan folytatjuk a szabad esést.